Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 466. dicséret első versét énekeljük. A 466. dicséret így kezdődik, rád tekint már hitem. Elfoglalva a 265. dicséret első kettő versét énekeljük. A 265. dicséret így hangzik, így kezdődik, hagyjad az Úristenre. Ezt mondja az Úr, a menny az én trónusom, a föld pedig lábam zsámolya. Milyen házat akartok építeni nekem, és milyen helyen kellene tartózkodnom, hiszen mindent az én kezem alkotott, így keletkezett minden, így szól az Úr. Mert én arra tekintek, aki nyomorult és megtört szívű, és aki igéimet tiszteli. Amen. Imádkozzunk. Meghódolunk előtted, Urunk Istenünk, aki teremtettél mindeneket, aki nekünk ajándékoztál mindent, ami ezen a földön található, aki életet adtál nekünk, és sok-sok lehetőséget, és nekünk adtad önmagadat Jézusban. És különösen ezért dicsőítünk, ezt köszönjük, hogy átélhetjük a csodát, hogy te emberré lettél, és itt találkozhatunk veled, hogy itt vagy közel az életünkhöz, megszólíthatunk. Elmondhatjuk neked mindazt, ami ott van a szívünkben, akár kérdés, akár valami olyan esemény, dolog, amivel nem tudunk megbirkózni, ami felől már elveszítettük reménységünket, és te ezeket meghallod, és azt mondod, ne csüggedj, mert Istennél semmi sem lehetetlen. És bocsáss meg, hogy gyakran ezt elfeledjük. Gyakran lehetetlen kategóriába helyezünk dolgokat, pedig csak hittel rád kellene bíznunk. És olyan jó, hogy ideadtad a te igédet, amiben pont azt látjuk, hogy nincs számodra lehetetlen. Hol elakad az ember, ott még te tudsz tovább lépni, megoldást adni. És ebben erősíts most minket, erősítsd a hitünket, és az, hogy bárhol legyünk, bármiben akadjunk el, higgyük, hogy nálad van segítség. És Urunk, az, hogy amikor mindezt átéljük, megtapasztaljuk segítséged, akkor az jel legyen számunkra arról, hogy te valóban az Isten fia vagy, hogy valóban te vagy a Messiás, akire nekünk égető szükségünk van. Kérünk, hogy így most légy itt velünk, és szent lelkeddel tedd áldássá a te igédet, szólj hozzánk, és adj nekünk halló, értő szívet, engedelmes életet. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét. János evangéliuma második fejezetének az első 12 verséből. Tehát Isten igéje János evangéliuma második fejezetének első versétől így szól hozzánk. A harmadik napon menyegző volt a galileai Kánában. Ott volt Jézus anyja. Meghívták Jézust és tanítványait is a menyegzőre. Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá, nincs boruk. Mire Jézus azt mondta, vajon én rám tartozik ez, vagy te rád, asszony? Nem jött még el az én órám. Anyja így szólt a szolgákhoz, bármit mond nektek, tegyétek meg. Volt ott 6 kőveder a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelyekbe egyenként 2 vagy 3 métrét a fért. Jézus így szólt hozzájuk, töltsétek meg a vedreket vízzel. És megtöltötték színültig. Azután így szólt hozzájuk, most merítsetek, és vigyetek a násznagynak. Ők vittek. Amikor a násznagy megízlelte a vizet, amely borrá lett, mivel nem tudta, honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették, odahívta a vőlegényt, és így szólt hozzá. Minden ember a jó bort adja fel először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabbat. Te pedig ekkorra tartogattad a jó bort. Ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában. Így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Ezután lement Kapernaumba anyjával, testvéreivel és tanítványaival együtt, és ott tartózkodtak néhány napig. János evangéliumát kezdtük el olvasni, és jó ezt az evangéliumot újra kinyitni, ráhajolni, figyelni, mert János olyan mélységekbe vezet el bennünket, ahová a másik 3 evangélista nem. De a másik 3 itt van a földön, földi eseményekkel indítja az evangéliumot, míg János sokkal messzebb néz. belelát Isten mennyei világába, és látja Jézus születése előtti időszakot, látja azt, hogy ki is ez a Jézus. A többiek csak onnan látják, hogy megszületik Betlehemben, János pedig látja őt, mielőtt megszületett, ott az atyánál. Látja, hogy egy az Istennel, így mondja, hogy kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, Isten volt az ige. Tehát Jézus ott volt, még mielőtt emberré lett volna. Ő volt az ige, vagyis a szó, Istennek az a szava, amely által létrejött minden. És Istennek az a szava, amely Jézuson keresztül a mai napig munkálkodik. Tehát Isten az ő szava, az ő igéje, logosza által végzi az ő munkáját. És János ezt látja. És Jánosnak a szimbóluma az a sas, és azért kapta ezt a szimbólumot, mert olyan, mint a sas, ki magasra lepül, beletekint a nap fényébe, és nem veszíti el a látását, és így tekint bele a nap, a világosság, az igazi világosság lényébe János. Hiszen azt mondja Jánosról, Jézusról, hogy ő az igazi világosság. És János bátran beletekint, és nem a látását veszíti el, hanem inkább megnyeri a látását. Egy mély lelki látást kap, és Jézusnak olyan mélységeit ismeri föl, amiről mások nem beszéltek, vagy amit mások nem láttak meg. És elmondja, hogyan érkezik ebbe a világba Jézus, az Istennek a fia, sőt egy fontos üzenetet is elmond, hogy a saját világába jött Jézus. Tehát ezt jó, hogyha úgy a szívünkbe engedjük, hogy ez a világ, ez az Isten világa. Ez nem mi hoztuk létre, hanem kaptuk tőle ajándékba. És amikor Jézus eljött, akkor a saját világába érkezett meg. Vagy a következő versben azt mondja, hogy az övéi közé jött, de az övéi nem fogadták be. Tehát Isten, amikor eljön ide, a saját világába érkezik. És az övéi közé, az emberek közé. De kérdés, hogy az ember befogadja-e. Mert nem csak a zsidókra érvényes, hogy nem fogadták be, hanem az elmúlt 2000 évben is azt látjuk, hogy az emberiség nem fogadta be Jézust. Mert mondhatjuk azt, hogy hány keresztjén él ebben a világban, de nem mindenki Jézus követője, nem mindenki keresztjén. Hány milliárd ember él a Földön, és annak csak egy töredéke az, akiről el lehet mondani, vagy ő maga mondja, hogy ő hisz Jézusban. Sok-sok milliárd nem. És eltelt 2000 év. Eltelt 2000 év, Jézus folyamatosan zörget, 2000 éve, vagy majdnem 2000 éve van például karácsony. Amikor halljuk, vagy az adventi időszakban, hogy íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Majd 2000 éve zörget Jézus az emberiség ajtaján. És még sem nyílt meg ez az ajtó, csak nagyon kevesek életében. És ha megnyílt volna az ajtó, bizonyára más lenne a világ. Mert ha kinyitottuk volna Jézusnak az életünk ajtaját, akkor valami új kezdődött volna el. Akkor képessé váltunk volna egy olyan életre, mint a Jézus élete. Hisz ő azért jött, hogy az ő életét ajándékozza nekünk, hogy újjá formáljon. És János leírja, hogy ahogy elkezdi a szolgálatát, pontosan ezt az isteni hatalmát mutatja meg. Ezt jeleníti meg, hogy az emberek vegyék észre, hogy Jézus által olyan változások jöhetnek el az életünkbe, és állhatnak elő, amiket mi nem tudunk végbevinni. Amiről itt olvasunk, ez a csoda, ennek pont ez a lényege, hogy Jézusban olyan mértékű változás mehet végbe az ember és az emberiség életébe, amit saját maga nem tud végbevinni. És mégsem fogadták be Jézust, sőt, inkább azt láttuk, ő fogad be embereket. Amikor a két tanítvány elkezdi követni, János két tanítványa, és Jézus visszafordul, és megkérdezik, kit kerestek, és akkor ők megkérdezik, Mester, hol laksz? És Jézus pedig azt mondja, hogy jöjjetek, és meglátjátok, és vele lesznek egy napot. Ő fogadja be, és ő fogad ma is be bennünket, hogy megismerjük. Azért fogad be, hogy ismerjük meg őt, hogy kicsoda valójában. És aztán, amikor ez a két tanítvány megismeri, mennek tovább, és elmondják, hogy megtaláltuk a messiást. Ez az első bizonyságtételek. És ez is olyan csodálatos János evangéliumában, hogy amikor ők fölismerik, hogy Jézus a messiás, mondja, megtaláltuk. Mit jelent ez? Az, hogy várták, keresték már régóta. Advent arról szólt, hogy várjuk az eljövendőt, de valóban vártuk, meg is találtuk, mert ugye a várásnak, a keresésnek az a lényege, hogy meg is találjam. És ezek az emberek azt mondják, megtaláltuk, vagyis keresték már, figyeltek. Olvastuk, hogy sokan figyelték, amikor fölbukkant keresztelő János, hogy nem ő a messiás. És így kereste, figyelte János és András. És amikor Jézussal beszélnek, megbizonyosodnak, és elmondják, megtaláltuk. Ez egy olyan bizonyosság, hogy megtaláltam a messiást, megtaláltam azt, akit vártam, megtaláltam azt, aki megfordítja az életemet, megtaláltam azt, aki örök életet ad nekem, megtaláltam az Istent. És ezt elmondják. András is Péternek, azt olvassuk, aztán oda viszi Jézushoz. Bár tudnánk mi is ilyen határozott bizonyságtétellel beszélni róla, elmondani, megtaláltam a messiást. Gyere te is, nézd meg, vizsgáld meg, keresd, hogy valóban ő-e az. Nem elég annyi, hogy részt veszünk egy ünnepen, de ott van-e a szívemben, hogy keresem, hogy meg akarom őt találni, hogy nekem annyi nem elég, hogy van egy karácsony, esetleg egy húsvét, nekem az Isten kell, nekem a messiás kell, nem egy ünnep, hanem ő maga. Aztán ezek a tanítványok elindulnak Jézus után. Már azt látjuk, hogy Galileában, ott is egy Kána nevezető településen vannak. Erről szól az életük. Mennek oda, ahova Jézus. Elválaszthatatlanok Jézustól. Ez a tanítványság. Elválaszthatatlan vagyok Jézustól. Ahova ő megy, oda megyek én is. Valami olyasmi, mint amit Rút könyvében olvasunk, amikor Naomi, a zsidó asszony Moabban átéli a tragédiát, hogy meghal a férje, két fia, de van két menye. És amikor fölismeri, hogy neki újra haza kell menni Betlehembe, a menyei el akarják kísérni, és azt mondja, ti maradjatok otthon, ne gyertek velem. És az egyik menye, Orpa, valóban visszamegy az ő népéhez, Moab országába, de Rút azt mondja az anyósának, hogy nem, én megyek veled, oda megyek, ahova te mész. A te Istened az én Istenem, ahol te megszállsz, ott szállok meg én is. És valami ilyesmi rajzolódik ki Jézus és a tanítványok közt. Kimondatlanul ez látszik, hogy így ilyen egységben vannak Jézussal. Nem tudnak nélküle és nem akarnak Jézussal lenni. Jézus nélkül lenni, másik Jézus sem megy nélkülük sehova. Igen, aki egyszer Jézussal találkozik, átadja az életét, az összekapcsolódik vele. Nincs két élet, Jézussal meg Jézus nélkül. És Jézus sem akar az övé nélkül előre haladni. Menyegző volt a galileai Kánában, tehát van egy eskő, ami ott egy hétig tartott. Elmondja János, hogy ott volt Jézus anyja. Nem tudjuk, hogy milyen pozícióban, valószínűleg rokon lehetett és segíteni ment. A lényeg az, hogy ott van. A szövegből nem egyértelmű, hogy Jézus és mindjárt a menyegző elejétől ott van, inkább úgy tűnik, hogy kicsit később. Inkább úgy tűnik, hogy később döbbennek rá, hogy meg kell hívni Jézust. Hívjuk meg, legyen itt ő is. Hogy ezt az anyjára való tekintettel tették, vagy egyszerűen már hallottak róla egy-két dolgot, még ez lesz az első csodája, olyan nagy látványos dolgokról még nem értesülhettek, de lehet, hogy látták, hogy valami történik Jézus körül, valami megmozdul körülötte az élet, sőt elképzelhető, hogy ez a család, amely a esküvőt rendezte, messiás váró volt. Várták a messiást, és hogy hallják, hogy valami Jézus körül mozdul, úgy gondolták, meghívjuk itt a helye, meghívjuk őt is, még ha csak utólag is, de legyen itt. És ezt jó látni, hogy nem azt mondják, ugyan már, hát ez lagzi, mi közelhez a messiásnak, minek hívnánk ide Jézust, plusz egy ember, hanem azt mondják, hogy igenis behívjuk az életünkbe, behívjuk a hétköznapjainkba. És tulajdonképp ez a lényeg, hogy hívjuk be Jézust a mindennapjainkba. Ne csak egy különleges eseményre, ne csak vasárnap, ne csak ünnepnap, hanem mindig. Hívjuk be. És azt látjuk, hogy Jézus elfogadja a meghívást, és később is majd azt fogjuk tapasztalni, hogy az egyszerű emberek mindennapi életében vesz részt Jézus. Ott közelíti meg őket, ahol vannak. Jó pár tanítványt a Genezáret taván, amikor halásznak. Igen, oda megy a koszos, büdös munkahelyre, és ott szólítja meg őket, hívja el. Aztán elmegy, és találkozik leprásokkal, de bemegy a farizeus házába is. Mindenhová bemegy, mindenütt megjelenik, ahol várják és fogadják. Tehát tulajdonképpen rajtunk múlik, hogy hívom-e Jézust, fogadom-e őt, helyet adok-e neki. És látjuk azt is, hogy itt is a tanítványaival együtt van jelen Jézus. Tanítványaival együtt. Nem megy nélkülük sehova. Miért? Mert a tanítványoknak látni kell az ő tetteit, az ő életvitelét, és ahogy itt is majd megnyilvánul, abban részt kell nekik venni, és majd itt tudnak bizonyságot tenni. És eljön majd az idő, amikor ezeket a történeteket nekik kell elmesélni, továbbadni. És ha nem lennének itt, lemaradnának Jézus első csodájáról. Igen, ha nem vagyok ott, ahol Jézus, lemaradok a csodáiról. És ezért jó együtt lenni Jézussal. És lehet, hogy ezért maradunk le nagy dolgokról, mert nem vagyunk mellette. Tehát ott van Jézus anyja, és ott vannak a tanítványok Jézussal. Olyan érdekes, ahogy olvassuk János evangéliumát és ezt a második fejezetet is, hogy ott van most egy helyiségben Jézus és az ő anyja Mária. De nem nevezi Máriának. János. Jézus anyja. Egyszerűen Jézus anyja. Nincs túl misztifikálva. Nincs belőle szent formálva. Egyszerűen Jézus anyja. És valószínűleg pontosan azért csak Jézus anyja. És nincs kiemelve, hogy Mária meg nem tudom ki, hogy nehogy beleessünk abba a hibába. Hogy Isten csinálunk belőle. Ugye azt tudnunk kell, hogy szinte minden más vallásban volt egy férfi és egy női istenség. Ugye a zsidókat az Ószövetségben nagyon sokszor kísértette, hogy elindulnak a bálványimádás felé, mert ott volt férfi és női istenség. És mindig női istenség kultuszt is bevezette. És talán János pontosan ezért nem hangsúlyozza, hogy ki a Jézus anyja. Meg a pogány kultuszokban, ott, ahol János is tevékenykedett, Efézusban. De nem olyan régen olvastuk az apostolok cselekedeteiről szóló könyvet. Láttuk Pált Efézusban, hát ott fordultak ellene, lázadtak fel az ötvösök, mert volt egy Diana kultusz. A Diana istennőnek a kultusza, akinek az ötvösök a szobrát készítették, meg a templomának a mását, és ebből éltek meg jól. És amikor Pál hirdette az evangéliumot, és jó páran befogadták, és Jézusnak adták át az életüket, már nem vásárolták ezeket a kegytárgyakat, és föllázadtak Pál ellen. Hát János abban az Efézusban végezte sokáig a szolgálatát, onnan vitték el majd Pátmosz szigetére, rabmunkára, és talán pontosan ezért fogalmaz óvatosan Máriával kapcsolatban, hogy nehogy istennőt csináljanak belőle, nehogy Jézus anyja legyen belőle, akit imádni kell, vagy Isten anyja. Nem. Ő egy egyszerű zsidó lány. Kicsoda? Az, akinek mondta magát. Íme az Úr szolgáló leánya. Amikor Gábriel angyal megjelenik, és számára kijelenti Istennek a tervét, hogy Isten őt választotta arra, hogy a messiást majd a szíve alatt hordozza és megszülje, akkor mikor fölücsúdik a csodálkozásából, Mária azt mondja, hogy íme az Úr szolgáló leánya, történjék velem a te beszédet szerint. Istennek csak egy szolgája vagyok, és megnyitom előtte az életem, rendelkezésére bocsátom, legyen úgy, ahogy akarja, és vállalom ennek a következményeit, a nehéz oldalát is. Tehát ott van Jézus anyja is, és egyszer csak elfogy a bor, és Jézus anyja oda megy a fiához, és azt mondja, nincs boruk. Tehát ez is azt mutatja, hogy Mária valószínű, hogy ott segíteni volt, ezért értesül róla, hogy gondba jutottak, gond lett, mert fogyóban van a bor, és még jó pár napig tart a menyegző, és akkor Mária úgy gondolja, hogy nekét közbe kell avatkozni. Valószínűleg mind Jézus születésének csodás körülményei, mind amiket hall pásztoroktól, bölcsektől, Simeontól, Annától, ezek ott voltak benne. Lehet, hogy Jézus elmúlt évtizedeiben is azért ő érzékelt Jézusnál olyan jelenségeket, amik arról tettek bizonyságot, hogy valóban az Isten fia van jelen. Jézus képes olyan rendkívüli tettekre, amire más nem. Nem tudjuk pontosan, mi motiválta, de valami oda vitte, és az, hogy Jézusnak elmondja, hogy elfogyott a bor, azért ez azt sejteti, hogy Mária várta, hogy Jézus valamit majd tesz. Ha pedig várta, akkor képesnek is tartotta arra, hogy tud valamilyen megoldást adni. Azt nem tudta, hogy mi lesz a megoldás, mit tesz Jézus, de tudta, hogy képes tenni valamit, és várta is. Igen, van egy probléma, és Mária megmutatja, hogy egy ilyen jellegű problémával is oda lehet Jézushoz fordulni. És ugye később majd ezt látjuk, amikor egy vak fölismeri, hogy azzal nincs látásom, ezzel Jézushoz lehet fordulni. Vagy a leprás eljut arra a hitre, hogy ezzel a betegségemmel Jézushoz fordulhatok. Mert tud tenni valamit. És oda is fordulnak. Tehát Mária is oda fordul Jézushoz. Azonban Jézus nem úgy reagál rá, ahogy gondolnánk. Azt mondja, vajon én rám tartozik ez, vagy te rád, asszony? Nem jött el még az én órám. De. Tehát kijelenti, hogy ez nem rájuk tartozik, vagy legalábbis nem Máriára és Jézusra. Tehát nem tartozik úgy Jézusra, hogy Máriának kell erről Jézusnak referálni, hanem Jézus mire vár, hogy a vőlegény vagy az örömszülők forduljanak hozzá. Nem Máriának kell közvetíteni. Figyeljünk csak oda, milyen érdekes. Máriát tartják közvetítőnek. És Jézus azt mondja, nem. Te itt ne közvetíts. Ez nem a te dolgod. Forduljanak ők hozzám. Lássák meg, hogy baj van, hiány van, valami nincs, és jöjjenek hozzám. Itt vagyok. Látjuk-e a hiányokat az életünkben? És ha látjuk, oda megyünk-e vele Jézushoz? Ez nem rád tartozik. Ezt nem neked kell megoldani, mondja az anyjának. És ez is ilyen példa, hogy megmeri mondani az anyjának, hogy ne haragudj, de ez nem a te dolgod. Ezzel ne foglalkozz. Ezt hagyd rájuk, meg hagyd rám. Sőt, az én dolgom sem úgy működik, hogy te mondod meg, hogy most ezt csináljam. Hogy engedj el. Ugye nem jött még el az én órám. Az én időmet, mondja Jézus, az Atya határozza meg. Erről meg később fog János írni. Jézus az Atya órájához igazodik. Nem Mária vagy a tanítványok mondják meg, hogy mit is tegyen, hanem az Atya egyedül. És ezt Máriának is meg kell látni, el kell fogadni, hogy Jézus el kell, hogy engedje. El kell, hogy engedje, ő már nem az a ácsfiú, akinek megmondja, hogy jaj, a szomszéd asszony asztalának kitört a lába, gyere Jézus, javítsd meg. Igen, ez valamikor így működött. De Jézus kilépett az ácsműhelyből. Most már az egész világ az ő műhelye. De itt már az Atya mondja meg neki, hogy mit tegyen. És jó ezt látni, hogy Jézusnak nincs szüksége arra, hogy mi irányítsuk. És azt is látnunk kell, hogy van, ami nem tartozik ránk. Néha bajaink vannak ebből, problémáink. Hogy azt hiszük, minden ránk tartozik. Mindent nekünk kell megoldani. És ez az asszony, vagyis Jézus megmondja neki az asszonynak, Máriának, hogy ez bizony nem rád tartozik. És aztán ennyit olvasunk, anyja így szólt a szolgákhoz. Tehát Mária nem szól semmit Jézusnak. Szó nélkül elfogadja, amit mond neki a fia. De nem sértődik meg. Nem azért nem szól, mert megsértődött volna, hanem azért, mert hiszi, hogy Jézus fog tenni valamit, és azt teszi, ami az ő dolga, fölkészíti a szolgákat a Jézusnak való engedelmességre. Fölhívja a szolgák figyelmét Jézusra. És ez a mi dolgunk. Nem Jézusnak megmondani, mit csináljon, hanem a másik ember figyelmét fölhívni Jézusra. Hogy figyelj, itt van Jézus, és ha Jézus itt van, akkor történni fog valami, és ti legyetek készen rá. Legyetek rá készen. Így szólt a szolgákhoz, bármit mond nektek, tegyétek meg. Azért is készíti fel a szolgákat, mert Jézus nem oda tartozott ahhoz a házhoz. Tehát a szolgák mondhatták volna, hogy nekünk Jézus ne parancsoljon, mert nem ő a gazdánk. Aztán mondhatja azért is Mária, hogy bármit mond nektek, tegyétek meg, mert talán már sejti azt, hogy Jézus esetleg olyan dolgot fog kérni a szolgáktól, ami nem mindennapi, vagy ami idő és erőigényes. Mert azt olvassuk, volt ott 6 kőveder, és ezekbe a kővedrekbe 2 vagy 3 métrét a fért, 1 métrét az úgy adják meg, hogy 40 liter. Tehát, hogyha egy edénybe 2 métrét a fért, az 80 liter. És 6 edény volt ott. 6x8. Az 48. Nem. Tehát rengeteg vizet kellett a szolgáknak oda hordani. Jézus azt mondja, hordjátok meg ezeket, töltsétek színültig, És ezért mondja Mária, hogy a bármit mond, megtegyétek. Mert mondhatták volna, hogy Jézus, hát kinek van erre ideje meg ereje? 6 kővedret egyenként 80 liter vízzel meghordani. De azért képzeljük magunkat oda. Hogy mi vagyunk a szolgák. És Jézus azt mondja, hordjátok meg azt a 6 edényt vízzel. És ráadásul nem tudjuk, hogy honnan kell hozni a vizet. Honnan? Általában nem a fürdőszobából, meg a konyhából engedték, de én úgy gondolom, hogy ha azt a 6 edényt a csapró kéne bentről megengedni, még akkor is morognánk. Mert egy vödörbe fér 5, 6, 8, max. 10 liter víz, amit el tudnak vinni. Nem biztos, hogy tetszene. És azt mondja, bármit mond, tegyétek meg. Sokszor mondjuk, hogy hiszünk meg, tesszük, amit mond Jézus, de tényleg így, hogy bármit mond, ha ellenkezik a logikánkkal? Ráadásul minek most azokat a vödröket, edényeket meghordani vízzel? Azok tisztálkodási edények. Minek azokban most víz? És ezek az emberek, azt olvassuk, hogy megtöltötték színültig. Engedelmeskednek Jézusnak. Teszik, amit mond. Vagyis átélik azt, hogy mi szolgák vagyunk. Jézus az Úr. Valószínűleg meglátják benne az Istent. Mert csak azt tudja színig tölteni, aki látja Jézusban az Istent. És engedelmeskedem az Istennek. És megtöltötték színültig. Nem elég. Negyedig, félig, mert akkor nincs csoda. És ebben az is benne van, hogy nem elég a szívünket, az életünket, ha csak félig tölti föl az íge, a Szentlélek, hanem színültig kell megtelnünk Isten lelkével, Isten lényével. Na de még csak most jön a hadján, mert az, hogy meghordták az edényt vízzel, jó, nehéz volt, fárasztó, időbe telt, de ez a szolga dolga. De most bolondot csinál belőlünk Jézus. Hogy merítsünk ebből a vízből, és vigyük oda a násznagynak. Hát egyébként is nem vihettünk volna akkor, amikor hoztunk egy vödörke, vagy egy korsó vizet, mindjárt oda a násznagynak. Hát mi ez a hókuszpók? És nincs bennük ilyen. Tehát ezért nagyok ezek a szolgák, hogy semmi zúgolódás nincs bennük. Testvéreim, lehet, hogy a vizet meghordtuk volna, az edényt meghordtuk volna vízzel, azt a 6 kővedret. De merítettünk is volna, és odavittük volna a násznagynak? Egy jeles ünnepen azt mondaná Jézus, meríts ebből a vízből, és vidd oda annak, aki vezeti az ünnepséget, oda vinnénk. Igen, megmerjük tenni, amit Jézus mond, és ehhez hit kell. Hiszem, hogy itt valami történni fog. Teszem, mert Jézus mondja. Ez a hit. Ellenkezik a logikámmal, fogalmam sincs, hogy mi fog ebből kisülni, de teszem, mert Jézus mondja. És mi történik? Elvitték a vizet, és mire a násznagy megízleli, bor lesz belőle, átalakul. Hogyan? Engedelmes hit által. A hit engedelmessége által alakul át a víz borrá. A hit beli engedelmesség által történhet változás az életembe. Hányszor olvassuk majd az evangéliumokban, hogy Jézus valamit mond, kelj fel és járj, és hogyha ezt hittel megteszi, akkor föl tud állni és tud járni a korábban béna ember. Tehát ez a hit engedelmessége, és ezek a szolgák ezt megteszik, és amikor megízleli a násznagy a vizet, akkor megdöbben, és hívja a vőlegényt, mert ugye ő neki nincs fogalma arról, hogy mi történt, és úgy gondolja, hogy a vőlegény is, hát milyen, olyan, mint a többi ember. Azért ez a násznagy már ismerte, úgy látszik, hogy sok menyegzőn volt násznagy, ismerte a szokásokat, ugye, hogy ugye egy menyegző jó alkalom arra, hogy a stilányat, a szemetet elsózzuk, ugye, amit meg nem innánk, ami olyan rossz, hogy nem való semmire, azt elsózzuk ilyen alkalmon, de hogy először a jót adjuk, és amikor már az emberek megittasodtak, már nem tudnak különbséget tenni, akkor adjuk a rosszat, és megszabadulunk tőle. De tulajdonképpen, ugye, ha figyeljük a világot, ma is erről szól. Erről szól a mi életünk. Ugye ezért vannak a reklámok, ezért van, hogy először jön egy nagy vállalat, a szuper dolgokat hozza, hozzá lehet jutni, megszerezhetjük, és hogy telik az idő, múlnak az évek, azt veszük észre, hogy ugyanazért a pénzért, vagy sokszor még többért, kevesebbet, hitványabbat, gyengébb minőséget kapunk. Mert ilyen az ember. Ilyen az ember bűnös szíve, hogy előbb beletetem, és aztán amikor már rákapnak, már jönnek, akkor is, mert megszokták, hogy itt van, akkor szépen lassan megváltozik a minőség, akkor adom a szennyet, a szemetet. És mit mond, te pedig a végén adod a jót. Mert ez a Jézusnak a módszere. Hogy ő nem a hitványat akarja ránk sózni, hanem a legjobbat. És sokszor úgy adja, amikor már tönkre ment az életünk. Hány olyan ember, hogy először tönkre egy elromlik az élete, és akkor találkozik Jézussal, és kap sokkal jobbat. Több áldást, megújulást, gyógyulást, szabadulást. Mert ez Jézusnál, hogy ő mindig a rosszabbból adja a jót. A rosszabbból hozza ki a minőséget, mert ő mindig minőséget ad. És ezt tette első jelként Kánában, így jelentette ki dicsőségét, tehát ez a csoda arra szolgált, hogy az emberek lássák, hogy valaki eljött az Isten világából ide, és fölismerjék, hogy ez a Jézus több, mint egy ember, hogy valóban az Isten fia. Aztán majd látjuk, hogy elég nehezen mozdulnak az emberek, elég nehezen alakul ki ez a látásuk, hogy tényleg Jézus nem egy csodatevő, hanem maga az élő Isten, akire nekünk szükségünk van. Hát adja az Úr, hogy nekünk nyíljon a szemünk, átéljük az ő hatalmát, tetteit, merjünk így hittel ráhagyatkozni, és legyünk ilyen hitben engedelmesek, mint ezek a szolgák is voltak. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy eljöttél ebbe a világba, és ez számunkra azt jelenti, hogy ez minőségváltozás. Igen, te egy minőségváltozást hoztál el, hogyha befogadunk az életünkbe, akkor ott minőségi változás mehet végbe. És annyira szükségünk van erre, hogy a mi elromlott életünk, természetünk helyére egy megváltozott, újjá teremtődött természetet kapjunk, ami már te hozzád hasonlít, amelyből már a te kegyelmed és szereteted árad. Köszönjük, Urunk, hogy jössz hozzánk is, és szeretnénk befogadni az életünkbe. Köszönjük, hogy tanítasz arra is, hogy merjük rád bízni életünk dolgait, és lássuk meg azt is, ami nem a mi dolgunk. Bocsáss meg, amikor mi akarjuk megszabni neked, hogy mikor és mit tegyél, vagy hogyan tedd, de olyan jó, hogy rád bízhatjuk magunkat, mert te tudod, hogy mikor jön el a te órád, hogy mikor mit, és mikor hogyan kell tenni, és az, hogy ezt teljes hittel elfogadjuk. Kérünk így, tedd áldásra az életünket, formálj, hogy növekedhessünk a hitünkben, és könyörgünk a betegekért, megfáradtakért, azokért, akik még nem ismernek téged. Ó, Urunk, már annyi ideje hangzik az evangélium, oly sok nagy dolgot elvégeztél ebben a világban, add, hogy felnyíljon a szem, add, hogy vágyakozás alakuljon ki a szívekben, hogy odaforduljunk hozzá, segítségül hívjunk, hogy könyörülj rajtunk, hogy formáld át az életünket, mert akkor lesz ez a világ is jobbá, hogyha te átformálhatod a szívünket, a gondolkodásunkat, ha neked engedelmeskedünk. Könyörgünk az egyedül élőkért, megfáradtakért, családokért, gyermekekért, fiatalokért, vond magadhoz az ő szívüket is, és könyörgünk, Uram, a szenvedélybetegekért, az, hogy átéljék ők is ezt a minőségi változást, hogy meglássák általad, lehetséges egy újat kezdeni, lehetséges megszabadulni. És kérünk így, könyörülj egyházunkon, népünkön, s ezen a világon. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Az Úr akarja és élünk, legközelebb esztendő utolsó napján, tehát vasárnap, délután 3 órától tartunk istentiszteletet, azt követően 2024. január első napján, hétfőn, délelőtt 10:30-tól lesz az istentisztelet, így a jövő héten, kedden és csütörtökön nem lesznek hétközi istentiszteletek, hanem majd következő vasárnap, délelőtt 10:30-tól. Befejezésül énekeljük a már megkezdett énekünket, a 265. dicséret 7. versét ő megcselekszi végre. Utunk a mennyben.